Köszönöm szépen. Itt a stúdióban pedig folytatjuk Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No hát az Európai Parlament azonnali és teljes körű szankciót akar az orosz energiára, ami nagyon fontos, és amiről beszélnünk kell, hogy ez Magyarország számára mit jelentene. Aztán majd térjünk ki arra is, hogy Európa hogyan vizsgázna ebben az esetben.
Hát valóban az Európai Parlament néhány nappal ezelőtt egy olyan közös állásfoglalást tett közzé, hogy a tanácsot felszólítja, hogy tegyen meg minden olyan lépést, ami a teljes orosz energiaembargót megvalósítaná. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy valójában mi az Európai Parlament szándéka a konfliktus kirobbanásától kezdve. Hiába próbálják azt mondani, hogy itt Európa energiaellátása az elsődleges, hiába próbálják azt mondani, hogy ez elsősorban az európai gazdaság és az európai lakosság érdeke, az látszik, hogy nem erről van szó, hanem alapvetően arról, hogy Európát el kell vágni az orosz energia hordozóktól, az orosz energia forrásoktól. Hogy ez Európának érdekel vagy sem, jelen pillanatban én azt tudom mondani, hogy rövid távon semmiképpen sem érdekel. A tavalyi évben, de még az idei évben is Oroszország volt a legjelentősebb beszállító az energetika területén. Tavaly a gáz importunknak 40%-át adta Oroszország egymagában. Nem lehet egyik hónapról a másikra megvalósítani egy ilyen leválást, és alapvetően az Európai Uniónak nem is lehet érdeke az, hogy egy világpiacon ennyire meghatározó beszállító egyáltalán ne szerepeljen az ő beszállítói portfóliójában. Az lehet érdekel, hogy sokszínűbb legyen ez a portfólió, hogy több helyről tudjunk vásárolni energiát, de az egy teljesen irracionális és politikai alapon eldöntött kérdés, hogy valahonnan nem vásárolunk energiát, főleg úgy, hogy az elmúlt időszakban ez nem egy politikai összeesküvés terméke, hogy Oroszország volt a legnagyobb beszállító, hanem az Európai Unió liberalizálta a piacait, és innentől kezdve a teljesen profit alapon működő cégek a legolcsóbb beszállítótól vásárolták például a gázt, vagy a kőolajat, és hát ezt történetesen Oroszország tudta biztosítani a történelmi, illetve a földrajzi adottságoknak köszönhetően.
Beszéljünk egy kicsit arról, nyilván a politikai részében, nem sokkal inkább a szakpolitikai részében érintett ön, de én azért azt elmondom, hogy itt vannak azok a baloldali képviselők, például Dobrev Klára, Gyöngyösi Márton, Cseh Katalin, Ara Kovács Attila, Molnár Csaba és Rónai Sándor, akik megszavazták, hogy az EU azonnal teljes körűen vonja embargó alá az orosz kőolajat, földgázt és az atomenergiát. Mi a helyzet az atomenergiával? Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter adott egy interjút egy francia tévécsatornának, ahol felmerült a kérdés, hogy de hát mi mégis miért orosz segítséggel építjük majd meg a Paks 2-t, az atomerőművet, és elmondta azért a külügyminiszter, hogy azért ennek van egy olyan irányítás technikai része, ami viszont Franciaországhoz tartozik. Na most akkor hogy oszlik majd ez meg?
Reagálnék röviden arra is, hogy amikor ezt az Európai Parlament megszavazta, akkor hogyan szavaztak ellenzéki képviselők. Ezt részint azért is tehetik meg, mert ennek jogi kötőereje jelen formában nincs, tehát profánul azt is mondhatnám, hogy az Európai Parlament azt mond, amit akar. Jelen esetben nincs következménye ennek. De rámutat arra, hogy milyen irányba tartanak a törekvések, és ezt a bizottsággal karöltve teszi, és a bizottságnak viszont már jóval nagyobb hatalma van ebben a kérdésben, úgyhogy minden esetre a kardokat nem szabad eltenni, azt továbbra is kézbe kell tartani, ugyanis komoly harcokra kell számítani ezen a területen. És valóban a nukleáris beruházások kulcskérdés Magyarországon. Jelenleg 2000 megawattnyi kapacitásunk van, és ezt legalább duplájára szeretnénk növelni, tehát egy 2400 megawattos új beruházás fog megvalósulni Paks 2 keretén belül, ami azért nagyon fontos, mert jelenleg a villamosenergiának egy jelentős részét importáljuk. Ezt az importot szeretnénk közel nullára csökkenteni. Adott esetben azért az sem egy ördögtől való gondolat, hogy egy villamosenergia exportőri pozíciót foglaljunk el, hogyha további kapacitásokat tudunk rendszerbe illeszteni, hiszen Európában egyre inkább csökken az alaperőműveknek a száma, és az ezzel történő villamosenergia ellátottság, tehát meg fog növekedni az igény, és föl fog értékelődni az az ország, aki tud biztosítani stabil villamosenergia ellátást. Itt a beruházás kapcsán valóban egy alapvetően orosz technológiára épülő beruházásról van szó, de a beszállítói körben, illetve az alvállalkozói körben nem csak orosz cégek vesznek részt, itt vannak egyébként magyar és nyugat-európai cégek is. Nem véletlen az, hogy fölmerült, hogyha itt egy teljes körű embargó valósulna meg, akkor nem csak az oroszok részéről lehetetlenülne el ez a beruházás, hanem ott az kiterjed a beszállítói körre is. Tehát, hogy ez önmagában senkinek nem érdeke, arról nem is beszélve, hogyha a 9. szankciós csomag, ami most asztalon van, újra fölvetik, hogyha ez megvalósulna, itt újra kellene kezdeni ezt az egész eljárást, és ez megint évekre tudna elcsúsztatni a
pacsértőnek. Hát, és akkor még egy másik tényezőnek ott van az is, hogyha Magyarország egyoldalúan felbont mondjuk egy ilyen jellegű szerződést, akkor az mibe kerül az országnak?
Hát valóban, tehát itt van egy anyagi kötelezettségvállalás is emögött. Alapvetően én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg ez a konfliktus ki nem robbant és át nem lett politizálva ilyen mértékben, a Rosszatommal valójában szakmai aggályok korábban soha nem merülhettek föl. Gyakorlatilag a nukleáris ipar legnagyobb szereplőjéről beszélünk, a legtöbb beruházás most a világban ők hajtják végre, és ők építik a legtöbb reaktorblokkot, és gyakorlatilag a legfejlettebb technológiával is ők rendelkeznek. Vannak más kivitelezők is, például ott van az amerikai konzorcium, a Westinghouse is, de azért velük például a technológiai problémák a múltban voltak. Ha kivitelezőt akarunk cserélni, még egyszer szeretném mondani, az akár évekre is eltolhatja a projektnek a megvalósulását.
De hogyha a Rosszatom kiesik ebből az európai körből, ugye itt beszélünk, talán ő is említette, Finnország, Szlovákia, Csehország, Magyarország és Bulgária esetében, hogyha kiesik ebből a Rosszatom, akkor ezt ki tudja-e váltani Európa? Tudja bármi és bárhogyan pótolni ezt a mennyiséget, amire szükség van?
Mármint a nukleáris ipar tekintetében? Hát mindig vannak alternatív opciók. A kérdés az, hogy megéri-e nekünk váltani, és jelen esetben azt tudjuk mondani, hogy nem éri meg nekünk váltani, tehát a legfejlettebb technológiát biztosító, legnagyobb tapasztalattal rendelkező, és a legnagyobb világpiaci részesedéssel rendelkező céggel építetjük ezt a nukleáris kapacitást, ami garancia számunkra, hogy itt sem a kivitelezés, sem pedig majd a később üzemeltetés során semmiféle műszaki probléma és elkerülhetetlen kockázat nem fog fölmerülni. Én azt gondolom, hogy teljesen partalan az a vita, hogy kell-e nekünk váltani a Rosszatomról más kivitelezőre. Ez egy eldöntött kérdés. És innentől kezdve minden módosítás az veszélyezteti ennek a beruházásnak a megvalósulását.
Ugye most még a tél elején vagyunk, hivatalosan még az utolsó őszi napokban. December 1-én kezdődik majd alapvetően a tél. Akkor talán már föntebb is csavarjuk a fűtést, és talán jobban érezzük, hogy mit is okozott a háború Európában, és az árakat hogyan neveli. Most viszont azt mondja a magyar lakosság 70%-a egy felmérés szerint, hogy nem emelkedtek jelentősen a háztartások rezsiköltségei, és ezen belül például 30%-nyian semmiféle változást nem tapasztalnak. Ez akár azt is jelentheti, hogy időben megtörténtek, vagy még az utolsó pillanatban megtörténtek olyan átalakítások akár a háztartások tekintetében is, amelyek segítenek a spórolásban?
Szerintem hétköznapibb okok húzódnak meg emögött. Az egyik ilyen ok az, hogy egy viszonylag enyhe őszön vagyunk túl, és valóban majd a keményebb fűtési időszak az ezután következik be. Ez európai, kicsit makroszinten azt is eredményezte, hogy például a tárolókat időben sikerült feltölteni. Ez annak volt köszönhető, hogy egész Európában egy kicsit enyhébb volt most ez az ősz, később kellett bekapcsolni a fűtést, és kicsit könnyebb volt megtakarítani is. És Magyarországon is ez lejátszódott, tehát kicsit később kapcsoltuk be a fűtést, kicsit komfortosabb volt még a radiátor föltekerése nélkül is, mint egyébként az ezt megelőző években, de a másik nagyon fontos tényező az, hogy kicsit rá is voltunk szorítva, hogy ezeket az egyszerű megtakarításokat megtegyük, és az látszik, hogy a lakossági oldalon volt erre tér, tehát volt egy 5-10%-nyi olyan puffer, amit egyébként meg lehetett takarítani, anélkül, hogy olyan jelentősen csökkent volna az életszínvonal és a komfortérzet. Ennyivel használtunk többet, mint egyébként feltétlenül szükséges lett volna. A nagy kérdés az az, hogy ha megyünk bele majd a télbe, akkor nyilván már nehezebb lesz ezeket a megtakarításokat megtenni, és akkor az kérdés, hogy a lakossági oldalon ez mit fog eredményezni.
Nincsen már tulajdonképpen fél percünk se, de szerintem a fél ország, és nyilván ön is olvasta a híreket, a fél országot ez érdekli most, hogy benzinnel mi a helyzet. Van elég, vagy nincs?
Hát alapvetően most még azt lehet mondani, hogy az ellátás biztosított. Regionális fennakadások, lokális fennakadások azok lehetnek. Azért az egy nagy könnyebbség, hogy most a Vecsésen talált kőolaj kitermelő hely az a hazai kitermelésnek az 5%-át biztosítja. Ez könnyebbség a MOL részéről. Sajnos a teljes importunkat nem tudja kiváltani, és ezért a világpiaci folyamatok tudják még befolyásolni a helyzetet.
Beszélünk még a kérdésről, hogyha lesznek további részletek. Létkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója volt a vendégünk, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.